Dr. Lukács Liza, szakpszichológus a vendégem, és az evészavarokról, illetve azoknak lelki hátteréről beszélgettünk. Végigvettük már a bulimiát, az anorexiát és a falás zavart, illetve a túlsúlyt és az elhízást, és én azt mondtam itt a bevezetőben, hogy harmadikak vagyunk Európában, és a top 10-ben benne vagyunk a világban az elhízottság szempontjából, és ezzel együtt egyre nő az anorexiában vagy bulimiában szenvedő fiatalok száma is. És te egyébként nekem adáson kívül azt mondtad, hogy ez így nem igaz. Úgyhogy kérlek, hogy erre reagálj, mert én rákerestem mostani adatokra, az való igaz, hogy nem tudományos oldalakon, hanem cikkekben, de én még tudod, élek abban, hogy azt feltételezem, hogy az újságíró azt írja le, ami igaz. Lehet, hogy el vagyok tévedve.
Igen, hát tudományos fórumon azért most már többször hallani erről, hogy a bulimia egy minimális csökkenést is mutat. És az, hogy az anorexia növekedne, vagy dinamikusan nőne az anorexiások száma, ez se igaz. Tehát ez inkább stagnál. A bulimia pedig pici csökkenés mutat. Ellenben a túlsúly és az elhízás az meg azért, ha nem is dinamikus, de szép lassú növekedést. És az első három, hát azért sokszor megszereztük már Európában az első helyet, hol elsők vagyunk, hol másodikok, és a világ első 10, na az is simán megvan.
Az elhízásban.
Így van.
Hát az elhízás az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és való igaz, hogy nagyon sokakat érint. Ugye te azt mondtad, hogy olyan furcsának találod, amikor egy olyan társadalomban, ahol a társadalom 65%-a túlsúly, tehát nem azzal a súllyal él, amivel neki kellene, ami az ő magasságához, alkatához menne, abban az elhízott emberek azt képzelik, hogy egyedül vannak ezzel, tehát mintha nem látnák egymást az utcán. De hogy az elhízásnak az okai, én nézegettem, utána néztem, hogy mit mondanak szakemberek, nyilván ez lehet hormon, lehet mozgáshiányos életmód, nagyon sok minden, de ugye én itt a lelki hátteret is behoznám, hiszen azt beszéltük, hogy az evészavar mögött mindig van lelki háttér, de leginkább az, hogy nem annyit fogyasztanak az emberek, amennyire szükségük van, tehát hogy egy túlfogyasztás van, nem annyi a bevitt kalória, mint amire szükség van, és az is lehet, hogy az étel minősége sem olyan, amire szükség van. Ez általában tudattalan? Tehát ezt nem veszik észre?
Van egy nagyon jelentős tudattalan része, igen, mert hogy megszokod.
Tehát ez egy megszokás.
Igen, főleg, hogyha már gyermekkortól kezdve. Tehát a túlsúly meg az elhízás okainak azt találták, hogy körülbelül 5-10% lehet egy ilyen biológiai, illetve sokszor mondják sokan magukról, hogy nekem genetikai, de azért manapság már tudjuk, hogy a gének azért úgy működnek, hogy az életmód jelentős hatással van arra, hogy ez a genetikai hatás érvényesülni fog-e vagy sem.
Igen, csak az a kérdés, hogy ezt ki hogy emeli be, mert tehát szerintem ez fontos, hogy a tudatában mit gondol. Tehát ez a én úgy is elhízom, mert én egyébként egy elhízott családból származom, az szerintem erősíti ezt.
Nagyon is erősíti, és amiről viszont keveset beszélnek, ez a maradék 85% az háttérok, azok ilyen szocializációs okok, tehát amiket tanulunk, amiket látunk egy adott társadalomban, a kultúránkban, hogy hogyan eszünk. Például a magyar kultúrában nagyon jellemző ez, hogy mi jókat eszünk, mi sokat eszünk, mi jó vendéglátók vagyunk, ez ugye a magyar identitásnak a része is. De a családokban is ugye változott sokat az, hogy az étel elérhetősége, az otthon felhalmozásnak a lehetősége, az, hogy milyen gyakran bombáznak minket akár az utcán étellel kapcsolatos ingerek, ezt vegyél, azt vegyél, aztán illatok, ugye amikor megjelennek ezek a látványpékségek, ezek jelentős hatással vannak azokra az emberekre, akiknek nem olyan erős a belső szabályozás ezzel kapcsolatban, hanem inkább külső kontrollosak, tehát külső szempontok határozzák meg azt, hogy enni fognak-e vagy sem. Ilyen például a látvány, az elérhetőség, az illat, az, hogy kínálják-e, hogy ki készítette, hogy sok van belőle, vagy kevés, hogy akciós volt, vagy pedig éppen túl sokat fizettem érte, úgyhogy akkor mindent meg kell enni, hiába már nem fér belém.
Aha, hogy ilyenek is vannak. Na, múltkor láttam egy olyan reklámot, az egyik ilyen étel kiszállító cég óriás plakátja volt. Engem nagyon felháborított, az volt a lényeg, hogy rendelj kettőt, ha egyedül vagy is, mert megérdemled. Ami, hát ugye egyik oldalról szerintem pont azt erősíti, hogy igen, akkor ezt a magányérzést, és akkor ez gyűr le azzal, hogy egyél kettő helyett, és egyébként pedig ezt megérdemled, megjár neked, ez meg egy biztatás valami torzításra.
Ez nagyon jó, hogy mondod, mert azt hittem, hogy ezeket csak én figyelem.
Nem, én ezt kielemeztem, és azt mondtam, hogy ez elképet, tehát, hogy ezt meddig lehet eltűrni, hogy hülyének néznek mindenhonnan.
Most gyűjtöm ezeket.
Ez önmagad ellensége.
Akkor már ez a harmadik, mert én olyat láttam egy hónapon belül, hogy fizess egyet, egyél kettőt, mert jól esik. És ez is, hogy az evésnek nem az az indoka, hogy éppen jól esik-e, hanem az, hogy éhes vagy-e, szükséged van-e a testednek erre most. Azért, mert jól esik, hát annyi minden jól esik, szerintem 15 percenként tudnánk enni valamit. A másik pedig egy olyan volt, hogy elfáradtál, egyél egy sajtburgert. Tehát azért, mert elfáradtál, mondjuk biciklizés közben, attól még nem kell enni. Akkor kell enni, hogyha éhes vagy. És nagyon sokszor látom a pacienseimen azt, hogy valóban nem éhesek, csak elfáradtak. Már régóta ülnek a számítógép előtt dolgoznak, és ahhoz, hogy gyűjtsenek egy kis erőt a következő etaphoz, esznek valamit, de valódi éhségérzet nélkül, és persze hát valami könnyen elérhetőt, általában ez nem egy tálsaláta szokott lenni. És teljesen egyetértek, hogy ezek a társadalmi üzenetek, na látod, ezek például ilyen tudattalan formában tárolódnak, mert úgy tűnik, hogy te meg én elgondolkodunk rajta, de rengeteg ember, aki az utcán megy, természetesnek veszi. Sőt, még egy üzenet is számára, hogy ja, azért, mert jól esik, vagy azért, mert megérdemlem, hát persze. Hát mások is ezt mondják, hát ki van írva a plakátra.
Ez fájdalmas.
Igen, hogy ilyen üzenetek érnek minket, persze ezek mind arról szólnak, hogy vedd meg, vegyél még, fogyassz. Ez ennyiről szól, nem arról, hogy neked valójában jó, vagy megérdemled, vagy jól esik-e, vagy sem.
Igen, de akkor te azt mondtad, hogy a belső, tehát hogyha az evéssel való viszonyom rendben van, akkor van egy belső szabályozásom. Tehát, hogy érzem, hogy éhes vagyok, esetleg megvizsgálom, hogy az már egy következő lépés, megvizsgálom, hogy mit tennék, mert ez még szerintem egy fontos, és ez a mindennapokban annyira benne van, ezt mi itt bent tapasztaljuk. Éhes vagyok, mit kéne enni? És akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy egy lépésre van ez, kettőre az, egyébként egyiket se szeretem, de enni kell, akkor most kiszaladok, oké, akkor ez legyen meg, vagy rendelek egy valamit, tehát, hogy nyilván nem azt fogyasztjuk, amire igazán vágyunk, mert ahhoz lehet egy kicsit meg kéne állni, el kéne gondolkodni, és aztán utána azt vagy be kell szerezni, vagy előre kellett volna gondolkodni, el kellett volna hozni, szóval ez már tudatosság kérdés. De hogy inkább néha én azt érzem, hogy így, mint egy ilyen pályán, ahol nincsen semmilyen kontrollunk magunk felett, ide-oda dobál ez a kaja ügy. Hogy mikor, hogy mit, ami éppen elérhető, amikor épp idő van rá. Tehát az egyik legfontosabb dolog. De hogy ez az ilyen jellegű viszonyulás az ételhez, ez is egy lelki eredetű?
Hát attól függ, hogy mit értünk az, hogy lelki eredetű, sokszor megijednek az emberek ettől, hogy lelki.
Hát igen, most én is megijedtem.
Ugye, sokan azt mondják, hogy nem, nekem biológiai, meg fejben dől el ez a kettő, de a lelki az nem nekem, az valaki egyébként másnak, az, aki terápiára jár annak. Szóval, hogy attól függ, hogy mit értünk lelki eredeten. Én azt is ide sorolom, amikor valakinek a saját, és most nem csak az evés, mert általában, hogyha a saját szükségleteimmel, igényeimmel nem tisztázott a viszonyom, nem tudom, hogy mik azok, nem tudom, hogy mennyi ételre van szükségem, nem tudom, hogy pihenésre van szükségem, nem tudom, hogy alvásra van szükségem. Tehát ezek az alapfunkciók is általában össze vannak zavarodva. Ezeket már kora gyermekkorba kell, hogy megtanítsák nekünk a szüleink. Tehát egy gyerek nem tudja, hogy neki mennyi ételre van szüksége, a szülőnek kell segíteni benne, de az nem azt jelenti, hogy a szülő fejében kitalált mennyiséget a gyereknek az utolsó mozsáig el kell fogyasztania, hanem az a szülő, aki tisztában van a saját szükségleteivel, mert megtanulta ezeket érzékelni, kifejezni, kommunikálni, és ez lehetett. Nem mondták arra azt, hogy ó, ez teher, meg nem tudott te, meg majd én jobban tudom, hogy neked mi a jó. Szóval az az ember képes lesz megtanítani egy másik embernek is az, hogy hogyan figyeljen a saját teste jelzéseire, a saját szükségleteire, és ne keverje össze egyiket a másikkal. Mert nagyon könnyű akinek ezek össze vannak zavarodva, mondjuk az éhségérzetet összekeverni szomjúságérzettel, vagy fáradtságérzettel. Nagyon könnyű mondjuk a szomorúságot összekeverni azzal, hogy de ha ennék valamit, akkor azért egy picit jobb kedvem lenne.
Ez nagyon gyakori.
Igen.
És ez az édességgel függ össze.
Igen.
Leginkább, hogy ez most milyen jó lesne, és attól mennyire jó lenne, de nyilván van is valami benne, hiszen a bevitt cukor az ugye másféle energiákat ad az embernek, és én amúgy, megmondom őszintén, én nem is vagyok annyira ellene, tehát én szoktam magam feldobni fagyival, ezzel, azzal, csak szerintem itt is kérdés a mérték, nem?
Szerintem nem csak a kérdés a mérték, hanem az, hogy a saját szükségleteinket a saját műfajukban kell megtanulnunk kielégíteni. Tehát az, hogyha szomorúak vagyunk egyfelől, az érzelmekkel tudnunk kell együtt maradni. Uh-huh. Szóval nem biztos, hogy minden érzelmet rögtön el kell mulasztani. És a csokival, édességgel való vigasztalás, ez igen, szokták mondani, hogy ez van benne, meg az van benne, meg boldogsághormon, meg akármi, de legjellemzőbb a tanult kapcsolat. Tehát, hogy már megszoktuk, megtanultuk, akár már gyerekkorunkban is kaptunk egy-egy fagyit, hogyha nem volt jó kedvünk, vagy hogy eltereljék a figyelmünket egy-egy konfliktusról, vagy dühösek voltunk. Tehát ez leggyakrabban már gyerekkortól kezdve van egy ilyen asszociáció az étel és bizonyos érzelmek között.
De ez nagyon sok esetben előfordul, nem? Hát most, ha akár a nyárestékre gondolunk, ahogy gyümölcsöt eszünk az erkélyen, akkor ott van nekem, ahogy a nagymamámmal cseresznyét, vagy magot, vagy meggyet magoztunk az erkélyen, és ettük, és akkor annak volt egy hangulata, ami jó volt. Tehát következésképp felnőtt koromban ez egy olyan dolog, amit ismétlek, visszahozok. Ilyen értelemben ez egy jó.
Jó, csak az nem jó, hogyha megfordítod. Azt mondod, hogy ott az a helyzet adott egy kellemes érzést, és most azt mondod, hogy ahhoz, hogy csináljak magamnak egy kellemes érzést,
jó,
előhozom.
Okay, értettem. De egyébként te sem értem, hogy miért. Tehát miért ne csinálhatnék magamnak kellemes érzést, ha én amúgy nem vagyok jól?
Csinálhatsz, csak nem feltétlenül étellel kell, mert annyiféle módja van még, hogy kellemes érzést csináljunk magunknak, például, hogy kapcsolódunk másokkal.
Uh-huh. És ezt azért mondod, hogy nem feltétlenül étellel, mert hogy akkor ez tulajdonképp hozhat, ez vihet át egy evészavarba? Tehát fennáll a veszélye?
Amennyiben bizonyos érzelmek, hangulatok gyakran összekapcsolódnak evéssel, ez az érzelmi evés fogalmához vezet el minket. Ez általában azt takarja, hogy főleg a magány, ürességérzés hatására az illető enni kezd. Tehát egy bizonyos
tehát
érzés szeretne megszüntetni.
Aha,
igen.
Értem. Jó, tehát ez az, amiről beszélünk, hogy az érzelmi háttere az evésnek, hogy így szokást csinálunk valamiből, és akkor az a szokás, az elvezet a folyamatos, ebben a helyzetben lévő folyamatos evéshez, és akkor az, annak meg nyilván vannak következményei.
Így van, akkor válik problémává, hogyha ez visszafordul. Ez nagyon fontos egyébként, hogy a jó evés az nem egy neutrális dolog. Tehát, hogy ó, nekem mindegy, én nem is érzek semmit, ez egy tévhit, hogy a jó evés ezt jelenti. Ott is megvannak ezek a kellemes érzés. Egyébként biológiailag is, hogyha eszünk, az ellazítja a testünket. Csak nem mindegy, hogy amikor ideje, helye van az evésnek, mert amúgy is eszünk, minden ember, kettőször, minimum kétszer-háromszor eszik, de inkább négyszer vagy ötször egy nap. És akkor miért ne élhetném meg ezeket az érzéseket? Miért ne választhatnám az adott repertoárból azt, amihez a leginkább kedvem van? De az, hogy fordítva, hogy bizonyos állapotokat, hangulatokat szeretnék előhívni, vagy megszüntetni étellel, na, ott már előfordulhat az, egyfelől két probléma van vele. Nem csak az, hogy az illető adott esetben elhízik, mert nem mindig hízik el. Tehát az érzelmi evés nem mindig jár súlytöblettel. De azért sokszor igen. Hanem az, hogy valójában az érzelem kezelésével vannak problémák, és az önszabályozásával. És hogyha behív egy ilyen eszközt, mint az étel, akkor nem tanulja meg a helyes érzelemkezelést, akár például azt, amit az előbb mondtam, hogy együtt kell tudnunk maradni egy érzelemmel egy darabig. Mindenképpen, tehát nem az, hogy rögtön megszüntetjük, vagy rögtön kétségbe esünk, hogy valami negatív érzelmet élünk meg.
Igen, azt szoktuk eltolni magunktól, csak akkor igen, valóban annak fennáll a veszélye, hogy soha semmivel nem nézünk szembe, hanem valahogy palástoljuk, és akkor ez akár lehet az étel.
Igen, tehát a kontroll, az önszabályozás, ez egy nagyon fontos kulcs szó, ugye ez szinte mindenki, hát harmadik mondatban biztos, hogy elmondja, hogy hát a kontroll, az önkontrollal van a gond. Ez valójában önszabályozás, ami azt jelenti, hogy meg tudom nyugtatni magam mindenféle eszköz vagy szer nélkül. Mm. És hogyha behívom az evést...
Nehéz az, úristen.
Ha behívom az evést, akkor nagyban csökkentem az esélyeimet arra, hogy ezt valaha megtanuljam.
Egy fél mondat erejéig említettem, hogy tinikorodban te is érintett voltál az evészavarba, méghozzá az anorexiába, és ahogy én utána olvastam, nem ezért lettél pszichológus, hogy amikor ebből kijöttél, akkor ezzel foglalkozz, neked ez a vágyad, az már régesség megvolt, de amikor én utána olvastam, azt láttam, hogy tulajdonképp rossz mondatok, amik a te súlyodra vonatkoztak, azok okozták azt a döntést, hogy úgy döntötte, hogy jó, akkor te megmutatod, hogy le tudsz fogyni, és aztán ez átcsapott. Ha egy pár mondat erejéig elmondanád, hogy hogy volt, azt megköszönném, mert szerintem fontos lehet annak, aki hallgatja.
Igen, volt számomra is, ezek úgy hívják, hogy trigger mondatok, és ez azért nagyon fontos, mert az evészavarok azok mindig gyermekkorból indulnak, és hosszú évek alatt rakódnak össze azok a háttértényezők, amelyek végül egy ponton kialakítanak egy összképet. Az én esetemben ez 17 éves koromban volt, de ettől függetlenül, ha az evéshez való viszonyomat megvizsgálom, az már születésemtől kezdve hordozott olyan elemeket, tehát már a korai etetés során olyan impulzusok értek a családból, amik nagyon-nagyon föltolták az evésnek és az ételeknek a jelentőségét. És ez már egy jó alapot biztosított ehhez. És ez nagyon fontos, hogy az evészavarokat sokszor mondják, hogy ó, de nekem ekkor kezdődött, és akkor elkezdenek abban az időszakban keresni valamit, ami az ok lehet, rácsavarodnak arra az okra, és csodálkoznak, hogy nem tudják megoldani. Mondjuk egy félre sikerült párkapcsolat, vagy egy beszólás, akár egy edzőtől, vagy egy szülőtől, az én esetemben ez egy szülői mondat volt, de mégsem ezt mondom, hogy ez volt a kiváltó ok, de ott szépen gyűltek a háttérben az rengeteg egyéb ok. Például már jóval korábban diétáztam, már 13 éves koromtól, amikor még tulajdonképpen semmilyen súlytöbletem nem volt. Igaziból a diétáktól híztam meg 17 éves koromra.
De te 13 éves korodban úgy láttad, hogy diétáznod kell, vagy te túlsúlyosnak tűntél, vagy egy kicsit elhízottnak, vagy miért?
Egyébként igazából nem, és nem csak most visszatekintve, hanem azért ez fontos, hogy akkor sik voltam diétázni.
Ja, hogy sik volt.
Aha. Tehát ez az 1980-as éveknek a második fele, amikor megjelennek az első diéták, az aerobik, bejön a fitness, és akkor ez még ilyen olyan dolog volt, hogy azt jelentette, ugye jön ez a nyugati hatás, hogy mi modernek vagyunk, mi így gondolkodunk, manapság ez már teljesen más. Tehát ebből is látszik, hogy minden embernek egy saját története van. Én az én történetemet azért osztottam meg, hogy arra bátorítsam az érintetteket, hogy ugyanígy fejtsék fel, nem az, hogy az én történetemnek a részeit keressék meg a saját életükben, hanem hogy tudunk magunkon dolgozni, hogy tudjuk felszedni ezeket a szálakat, és megismerni, megérteni önmagunkat, és összerakni a saját történetünket.
Igen, és akkor te diétáztál, 17 éves korodra súlytöbleted lett, akkor kaptál egy rossz mondatot, ami gondolom arra irányult, hogy nem fogod tudni leadni, vagy
igen, nincs
kitartásod, vagy mit, nem tudom, hogy mi pontosan. Az, hogy nem fogod, úgyse tudsz lefogyni?
Igen, te úgysem fogsz soha lefogyni. Ez volt ez a mondat. De addig én már nagyon sokat diétáztam, tehát, hogy ennek a mondatnak olyan szempontból volt alapja, hogy addig már egy pár diétán túl voltam, és valóban a súlyom inkább nőtt, mint csökkent volna. Szóval...
És akkor egyszerűen elkezdtél drasztikusan nem enni?
Így van. Tehát, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor ezek a diéták nem működnek.
Akkor nem kell enni.
És hát 17 éves voltam, és ennyit tudtam összerakni az agyamba, hogy amit nem eszem meg, az nem fog hízlalni. És akkor úgy gondoltam, hogy ez tuti biztosnak tűnik, ebben nem lehet hibázni, egy dolog kell, valóban nem enni.
És hogy maradtál életben? Mert azért, tehát attól, hogy nem eszünk, attól azért rosszul vagyunk. Persze nyilván meg lehet szokni, gondolom én, hiszen nagyon sokan űzik ezt, de az egy gyengülés, nem? Gyengülés, rossz közérzet.
És szövődmény tünetek, szövődményzavarok, és érdekes ez valahogy, az emberi test az mindig jól működik, mert a szövődménytünetekkel jelezni akarja, hogy baj van,
igen.
És ezek jelentenek olyan szenvedés nyomást egy illetőnek, ami miatt elindul. nekem a szép hosszú dús hajam ilyen csomókban kezdett el hullani. Nekem ez volt az egyik, ami mikor 18 évesen fölkelsz reggel, és rengeteg haj van a párnádon, tehát ez ilyen ijesztő is egyben, és azért innen már látod, hogy nem túl jó irányba mennek a dolgok.
És te mennyire fogytál le? 30?
37 volt az utolsó, amit mértem, és utána már nem mértem, mert én ezt tudtam, hogy nagyon kevés, és már nem akartam szembesülni ezzel, de nem tudtam, hogy hogyan lehet úgy bekerülni egy egészséges tartományba, hogy nem túlhízom.
Tehát azt érzékelted, hogy túllöttél a célon, de azt nem tudtad, hogy hogyan lehet visszakapaszkodni úgy, hogy te megmaradj az egészségesbe. Család? Családi mondatok? Erre, hogy ilyen nagyon sovány lettél?
Azt hiszik, rákos vagy.
Aha, tök jó. Egyik jó, mint a másik. Szuper. Jó. Oké. Tehát, hogy ezek a kártékony mondatok akkor nyilván hatással vannak. Ez egyébként erre volt jó ez a történet, hogy ezt szemléltessük. Nyilván ne maradjon a hallgató a befejezés nélkül. Kértél segítséget? Vagy hogyan jutottál te vissza tartományba, mert én azt most el tudom mondani, egy nagyon csinos, dúshajú, megfelelő test tömegindexel rendelkező magasságához, talán azt mondanám, hogy egy kicsit karcsú, de semmiképp sem nagyon vékony, és semmiképp sem elhízott 40 pluszos hölgyül velem szemben. Igen. Ezt így mondhatom. Igen,
úgyhogy ez már régen volt. Szóval a szövődménytünetek mentén indultam el, és nem akartam szembenézni azzal, hogy ez összefügg a kóros soványsággal, és azt hiszem ez is egy nagyon tipikus dolog. És a szövődménytünetek megszüntetésébe kértem segítséget, tehát voltam belgyógyászaton pajzsmirigy probléma miatt, mert az is kialakult.
Hát hogy nem minden borul.
A bőrgyógyászaton, a hajammal kapcsolatban. Szóval mentem, de azt nem akartam elfogadni, hogy a koplalás és ezek között összefüggés van. És ugyanúgy gondolkodtam, mint akár ma is, tehát ilyen szempontból nem telt el sok idő, hogy az anorexiás emberek ma is úgy gondolkodnak, hogy majd a szövődménytüneteket valami mással, valami vitaminnal, valami gyógyszerrel, valami táplálékkiegészítővel majd helyrehozzuk, és az evés meg mehet ugyanúgy tovább, mint eddig. És én nem jól gyógyultam ebből egyébként, mert hogy az következett be, amitől féltem, tehát hogy elindult egy ponton a súlyom fölfelé, elkezdtem egy kicsit bátrabban enni, és nem hisztem egy darabig is, ezért egyre bátrabb lettem, és jött egy pont, amikor meg kialakultak már ezek a falásrohamok, amiket mindig is próbáltam megakadályozni, de nem tudtam. Tehát én velem az történt, amitől félnek általában ma is az anorexiások, hogy újra meghíznak, és túlhíznak. És ez történt velem, hogy az anorexiás voltam egy ilyen másfél-két évig, és utána még magasabb lett a testsúlya, mint az anorexia előtt volt. Tehát aztán már a 80 feletti tartományba kerültem. És igen, majdnem 10 kilóval voltam. Több az anorexia után, mint előtte. Tehát egy hatalmas súlymozgás néhány év alatt, pont a serdülőkorban, tehát ezt is néznünk kell, hogy ennek akár hosszú távú szövődményei is lehetnek, nem csak olyanok, amik a visszahízással elmúlnak. És részben ezért választottam ezt a területet, mert kerestem azt a pontot, hogy lehet úgy, tehát hogy nem igaz, hogy ez a gyógyulás útja. De ott a kórházban is, tehát aztán én már pszichológus hallgató lettem, és ilyen gyakorlatokon részt vettem ilyen kórházi ellátás keretében. Hát nem páciensként, hanem hallgatóként. És voltam a Miskolci evészavaros részlegen, és ott akkor még úgy gondolkodtak ezekről a problémákról, hogy nem baj, hogyha a beteg túlhízik, de lényeg az, hogy nem kórosan sovány, és emiatt nem fog meghalni. És én ezt nem akartam elfogadni, hogy akkor ez. Tehát, hogy miért nem létezik egy normál evéshez való viszony. És aztán ebbe az irányba kezdtem elmenni, és először evészavarokkal, és később pedig pont ezért kezdtem el túlsúlyjal és elhízással is foglalkozni, mert hogy végül is az csapódott le bennem, hogy az evéshez való viszony az egy fontos kulcs abban, hogy ne súlytöblettel zárják úgymond a gyógyulást az anorexiások. Mert csak felhízlaljuk őket, vagy falásrohamaik lesznek, de nem változik az evéshez való viszonyuk, és mindaz a háttér, amivel az kialakult, akkor Csebergővedelbe
esnek. Meg a mérleg másik oldala, és aztán lehet ezt csinálni egyikből a másikba, ami amúgy pont úgy kártékony.
Igen, és akkor utána túlsúlyos voltam, és abból fogytam vissza, de hát ez is már nagyon régen történt, a 20-as éveim elején egy ilyen 58 kilóra, és mondhatom, hogy ez pici ingadozással az azóta is.
De ez onnantól, hogy te ezt megvizsgáltad magadba az evéshez való viszonyodat, és ezt gondolom az önmunkát nem hagytad ki.
Igen, de ez ezer évek.
Nem, hogy nem. Persze. Erre ki fogunk térni, hogy amikor segítséget kérnek, akkor mi a metodus, hogyan álltok neki. Zenélünk, és aztán jövünk vissza vendégemmel, dr. Lukács Liza szakpszichológussal. Maradjatok ti is.